Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Unió készül már a megállapodás nélküli Brexitre, két déli szigetország, Málta és Ciprus ellen pedig eljárás indulhat az úgynevezett arany útlevelek miatt. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy megtette a döntő lépést az Európai Bizottság a hét elején egy rendelettervezet előterjesztésével az EU globális emberi jogi szankciórendszerének létrehozása irányába. Az európai Magnyitszki törvénynek legalább két olyan eleme van, amelynek jóváhagyása problémás lehet a tanácsban. Az egyhangú döntéshozatal feladása, valamint a beutazási tilalmak végrehajtása felügyeletének bizottsági hatáskörbe utalása. A részletekről Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét kérdezem.
Ennek a kezdeményezésnek, javaslatnak a hívei most éppen arra mutatnak rá, hogy nézzük meg, hogyan születtek meg a belarusz rezsim elleni szankciók. Ugye augusztusban eldöntötte az Európai Unió, hogy szankcionálni fogja a lakossággal szembeni erőszakot és a csalásokat. Ehhez képest ugye október közepéig kellett körülbelül várni, vagy október 10-éig körülbelül, hogy legyen ebből valami. Mégpedig azért, mert egy ország, Ciprus ellen esetben összekapcsolva a török szankciók kérdését, ezzel fel tudta tartani ezt a döntéshozatalt. Magyarán az Európai Unió a jelenlegi helyzetben, legalábbis ebből láthatóan azért nem rendelkezik, vagy pontosabban megfennáll a kockázat annak, hogy nem tud viszonylag hatékonyan, gyorsan lépni akkor, amikor kirívó emberi jogi sértések történnek.
Miért kell lépni?
Ez egy jó kérdés igazából, ugye azért nyilvánhoz hasonló, mert az Egyesült Államok is ilyet tesz, úgy gondolja az Európai Unió, az Európai Unió bizonyos értékeket képvisel, és hogyha ezek az értékek kirívóan megsértik, és ugye ennek az alkalmazása egyébként nem azt jelenti, hogy minden esetben és bármikor, bármilyen körülmények között, de mondok néhány példát. Kivel szemben, onnantól elmagyarázni leginkább, hogy kivel szemben alkalmazzák ezeket. Ugye Szíria, a szíriai rezsim, ugye Assad, amikor vegyi fegyvereket vetett be a saját nép ellen, akkor gyakorlatilag akkor az Európai Unió a rezsim számos emberét, akik összefüggében voltak ezzel, gyakorlatilag szankció alá rendelt. Emberi jogi szankciókról van szó. Venezuelai rezsim, el kell nézni a venezuelai helyzetet, ugye több mint 1 millió ember hagyta az országot, vagy több millió, és a helyzet az katasztrofális, ott is emberi jogi sértések történnek. Belarusz, kicsit hasonló a helyzet, ugye, legalábbis látjuk. Ezekre az esetekre az Európai Unió úgy gondolja, hogy ilyen értelemben nyomást gyakoroljon annak érdekében, hogy ezek a diktatúrák, vagy pedig nem diktatúrák, féldiktatúrák, nevező bárminek, betartsák azokat a minimális szabályokat, amiket egyébként nemzetközi jog elvár tőlük. Az Európai Unió ebben az esetben nem csak az Európai Uniós jogot hajtaná végre, nem is hajthatja végre nyilván másokkal szemben, viszont a nemzetközi jogot, a nemzetközi jog egy letéteményeseként lép fel. Ennek nyilvánvaló, hogy miért csinálja az Európai Unió egyetem. Köze van hozzá, lehet erről vitatkozni, de az Európai Unió úgy gondolja, hogy az értékeket nem csak a saját területén belül, hanem a saját területén kívül is képviselnie kell. Ezt nevezik az Európai Unió puhereinek. Ettől még persze senkinek nem kell, hát úgy mondjam, megijednie túlságosan, és láthatóan sokan nem is ijednek meg emiatt, de az EU a maga részéről úgy gondolja, hogy bizonyos jelzéseket kell küldeni. Ugye maga a Magnyitszki aktus vagy törvény, amiről a hivatkozás történik, az pont arról szólt, hogy egy orosz ügyvéd, aki egyébként amerikai üzleti kapcsolatokkal is rendelkezett, egy amerikai üzletfele volt, ő a börtönben valószínűleg kínzások következtében halt meg, ő az orosz rendszernek, a rezsimnek a korrupciós ügyeit próbálta felfedni, és az Amerikai Egyesült Államok erre bevezetett 2012-ben, akkor még orosz specifikus emberi jogi korlátozásokat, büntetőintézkedéseket, az Európai, később ezt kiterjesztették globálissá, és az EU tulajdonképpen ezt az utat járja most, amikor ezt akarja elfogadni. Tegyük hozzá, ez még nem garantált, hiszen a tagállamoknak ehhez hozzá kell járulni valamennyi tagállamnak.
Igen, a hallgatók kedvéért mondom, aki esetleg nincsen képben, ez nem egy 100 évvel ezelőtti vagy múlt századi eset volt ez a Magnyitszki történet, hanem a 2000-es években történt már mindez Oroszországban. De akkor visszatérve arra, amik mondtál itt az utolsó mondatokba, hogy ezt el kell fogadnia az Európai Tanácsnak, ugyanakkor a magyar külügyminiszter is aggáját fejezte ki, hogy minősített többséggel lehet ilyeneket meghozni, a teljes konszenzus helyett. Hogyan lehet ezt a 27-ek torkán lenyomni, mind a 27 állam és kormányfő torkán?
Nem az Európai Tanács fog elődönteni, hanem a tanács. Ugye a tanácsnak van lehetőség erre. Viszont ez tény is való, hogy nem minősítő többségről van szó kezdetben, hanem vissza kell kanyarodni a lisszaboni szerződésre, hogy ami 2009. decemberében lépett hatályba, és a lényeg az, hogy ott van egy lehetőség arra, hogy ez egy passerelle átlépési klauzula, vagy záradék, ami azt lehetővé teszi, hogy a szerződést úgy anélkül módosítsák, hogy összehívnak egy kormányközi konferenciát, mi pedig arra van a lehetőség, hogyha a tagállamok úgy döntenek, és ez kifejezetten a szavazási rendbe vonatkozik, hogy a egyhangú döntések, egyhangú szavazási elvét feladják a minősített többség érdekében, akkor erről egyhangú döntést tudnak hozni, és ez a szerződés módosításával egyenértékű. Magyarán erre lehetőség van, jogi lehetőség van. Az más kérdés, hogy amikor eljutnak majd oda a tanácsban, tehát akkor kell lenni egy egyhangú, egy olyan aktusnak, ami egyhangú döntés, se úgy fog rendelkezni, hogy akkor mostantól kezdve tulajdonképpen mi áttérünk a minősített többségi döntésekre. Ugye miért kéne áttérni? Azért kéne áttérni, mert tapasztalat az, hogy egy-egy ország, vagy több ország is képes feltartani az ilyen szankciós rezsimeket, még akkor is, hogyha kirívó emberi jogi sértésekről van szó, és az EU ezzel akarja tulajdonképpen fokozni a nyomást, és fokozni a gyorsaságát és a döntéseknek a hatékonyságát. Na most a nagy kérdés az lesz, és akkor jön az igazság pillanata, amikor ez szavazásra kerül, és akkor majd az egyes tagállamoknak szint kell vallaniuk, hogy ők készek erre ezt megugrani, ezt a nagy lépést, vagy pedig sem.
Egy álnaív kérdésnek tűnik, de mégiscsak fontosnak, hogyha a Fehér Oroszországot, illetve Oroszországot is nézzük, amiről a példa is szól, illetve ami alapján a törvény is el van nevezve. Magyarország ezzel a két állammal igen fontos gazdasági kapcsolatokat alakított ki az elmúlt években. A gazdasági szempontok nem írhatják felül az emberi jogokat?
Itt arról van szó alapvetően, egyébként az érdekes dolog, mert ugye itt...
Hogy éppen egy ilyen szankció az gazdasági vetülettel is járna, és a megkötött megállapodások, hogy a jelenlegi viszony, gazdasági viszony romlana az ilyen típusú szankciók miatt.
Most ez a típusú szankciórezsim, amiről most beszélünk, ez az emberi jogi, globális emberi jogi szankciórezsim, alapvetően nem országokat, hanem embereket vesz célba. Tehát egy különbség igazából az EU-nak. Egyébként van szankciós rezsime, 40 különböző szankciós rezsime van, működik már, ami kifejezetten országokra vonatkozik. Ez a módszer, ez a Magnitszkij-féle törvény alapján pedig azokat tudnák rögtön szankcionálni, azonnal azokat szankcionálni, akik mondjuk így, hogy akik ezt kiérdemelték. Más kérdés az egyébként, hogy ezeket nagyon jól elő kell készíteni, hiszen jogilag megtámadhatók. Mindenkinek joga van arra, hogy az Európai Bíróság előtt ezeknek a szankcióknak a kivonását vagy a megszüntetését kérjék. Erre volt is egyébként példa. De a lényeg az, hogy ugye itt, amikor egyeneket szankcionálnak, akkor azért nehéz azt kimutatni, hogy egy ország gazdasági érdekei sérülnek. Sérülhetnek, de alapvetően nem arról szól, hogy egy ország lakosságát sújtó szankciókról van szó. Itt épp az egészben a lényeg, hogy azokat szankcionálják valójában, akik emberi jogok ellen
csak védettek. Leginkább ugye ezek mindig az ország vezetői, az adott ország vezetői, és az adott ország vezetői adott esetben hozhatnak olyan döntéseket, ami az egész ország lakosságát érinti.
Ez így van, de ugye nem szükségszerűen, hiszen még az amerikai szankciók sem, az amerikaiak ugye jóval az Európai Unió előtt járnak ebben, de még ők sem mentek el odáig, hogy például Vladimir Putyint szankcionálják. Viszont az tényes való, hogy számosan üzletember, de ugye az EU-nak erre van külön szankciós rezsimje az amerikaiaknak is, számosan üzletember benn van a hálóban, akik ezernyi szállal kötődnek a Kremlhez és annak vezetőjéhez. Tehát gyakorlatilag igen, valóban ez egy ilyen nyomásgyakorlás, és nyilván ki úgy használja, ki ahogy tudja. De a lényeg azért mindig az, hogy emögé oda kell tudni rendelni, tehát ez bizonyíthatónak kell lenni. Ellenkező esetben, még az Európai Bíróság kerülhet az ügy, és az Európai Bíróság, hogyha nem tartják be a megfelelő eljárásrendet, és az illetővel szemben nem bizonyítható, hogy valami köze van ezek az emberi jogi bűncselekményekhez, akkor bármikor le lehet venni a listáról, és ez természetesen nem csak az Európai Unió hitelét rontaná, de az egész eszköznek a hatékonyságát is csorbítaná.
A múlt heti sikertelen uniós csúcs után egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az Egyesült Királyság ez év december 31-e után megállapodás nélkül hagyja el az Európai Uniót. Ennek nagyon komoly gazdasági következményei lesznek mindkét fél számára. Gyévai Zoltánnal, a Brux Info főszerkesztőjével nézünk a hírek mögé.
Patthelyzet alakult ki teljesen, hiszen mind a két fél a másikra vár, hogy a másik mozduljon először. Az Európai Unió összezárta a sorait, szorosra zárta a sorait ezen a csúcs találkozón. Ilyen értelemben volt értelme átbeszélni azokat a fontos kérdéseket, elágazásokat, amelyek még ugye nyitva maradtak a tárgyalásokon, szinte minden egyébként, tehát egy stratégiát megerősítette az EU 27, és átdobta tulajdonképpen a briteknek a tér felére a labdát. De ugyanezt Boris Johnson is megtette a maga módján, hiszen ő már az EU csúcsot megelőzően azt mondta, azt jelzést küldte, hogy amennyiben nem következik be gyökeres álláspont, fordulat az Európai Unió álláspontjában, ami azt jelenti számára, hogy az EU tegyen engedményeket, komoly engedményeket azokban a kérdésekben is, ahol az EU meghúzta a vörös vonalat, akkor tulajdonképpen igazából nem nagyon látja az értelmét a tárgyalások folytatásának. És most itt tartunk, hogy az EU és a britek is tulajdonképpen azt mondták, hogy oké, tárgyaljunk, hiszen még van idő október végéig legalább, vagy november elején is, hogy tárgyaljunk, de mindenki a másikra vár. Én úgy gondolom, hogy lesznek tárgyalások.
Tehát Londonnak és Brüsszelnek is van még munkája, adott esetben olyan jellegű munkája, hogy engedményeket tegyenek, vagy pedig mindenki a saját maga igazát akarja továbbra is érvényre juttatni.
Is, én úgy gondolom egyébként, hogy mind a két félnek még van titkos, vagy egy rejtegetett dobása ezekkel a tárgyalásokon, egy olyan kártyalap, amelyet a végén akar csak kijátszani, mikor az idő nyomása alá kerül a két fél. És nyilvánvalóan ez egy idegjáték is, hogy várják, hogy a másik mozduljon.
Ez a kártyalap lehet adott esetben olyan, hogy engedmény? Tehát az engedményt jelenti? Tehát, hogy mégiscsak megállapodjunk az utolsó pillanatban?
Én úgy gondolom, hogy igen, és az eddig az EU tette ebben valószínűleg jelentősebb, nem engedményeket, igazából jelzéseket. Most én úgy gondolom, hogy az EU elkezdte volna ezeknek a lapoknak, hát nem most mondom a kijátszását, de a kijátszásának az előkészítését. Olyan kérdésekről van itt szó alapvetően az, hogy azonos vagy nagyon hasonló versenyfeltételek vonatkozzanak a britekre, azután, és attól függően, ugye, hogy a brit cégeknek is teljes hozzáférés biztosítanának az Európai Unió piacához, pedig úgy, hogy megszűnnének a tarifális, tehát a vámok és a mennyiségi korlátozások. Na most a britek, itt fontos tudni, azért le kell szögezni azt, hogy a Boris Johnson egy kanadai típusú megállapodásról beszél, ami azt jelenteni, ugye az EU-kanadai szabadkereskedelmi megállapodás alapján, hogy tulajdonképpen Kanada se fér hozzá ugye az Európai Unió belső piac, nem része az Európai Unió belső piacának, viszont vannak jelentős vámkedvezmények és tarifakedvezmények és mennyiségi korlátozások, akit csökkentették. Viszont, amiről nem beszél Boris Johnson, hogy a kanadai modell az nem jelenteni azt, amit a britek akarnak a tárgyalásokon, hogy zéró legyen a tarifa, tehát ne legyen semmiféle vámat ne kelljen fizetni, és ne legyen semmiféle mennyiségi korlátozás. Az EU-nak senkivel nincs ilyen megállapodása, ilyen szabadkereskedelmi megállapodása. A britek egy ilyet szeretnének, viszont cserében nem hajlandók elmenni addig, hogy akkor viszont vállalják azt, hogy megteremtik ugyanazt a játékteret, amely játéktérben egyenlő feltételek között tud versenyezni mind a két oldal egymással.
Úgyhogy ha meglévő megállapodásokat nézzük, ami az Európai Unió és egy harmadik országgal szemben van, akkor gyakran hozták föl példáként a kanadai mellett ugye a Svájcit, a Norvégot. Tehát a meglévő megállapodások szolgálhatnak példaként Nagy-Britániával is, vagy pedig velük azért egy újabbat kellene létrehozni?
Én azt hiszem az utóbbi, tehát egy újabbat, ugyanis a britek annyira sajátos helyzetben vannak a többiekhez képest. Ugye, ami most történik Nagy-Britannia és az Európai Unió között, és ez a fő különbség, az egy elszakadás egymástól, leválás egymástól, egy divergencia. Miközben, amikor az Európai Unió harmadik országokkal, amelyek földrajzilag is sokkal messzebb vannak tárgyal, akkor éppen arról szól a történet, hogy konvergálnak egymáshoz, közelítenek egymáshoz egy távolabbi helyzetből. Ez pontosan
fordított. Ugye Svájc mondjuk meg Norvégia kontinensen van, de nem az Európai Unió tagja, tehát az más tészta, lehet így fogalmazni.
Így van, és a két modell között is óriási különbség van, hiszen ugye Norvégia gyakorlatilag a belső piac része. Norvégiával szemben van vámunió, tehát a vámuniónak nem része Norvégia, de a belső piacnak a része. És mint olyan egyébként fizet az Európai Uniónak azért, hogy a belső piacon részt vehessen. Svájc pedig, amit az Európai Unió el akar kerülni a rossz tapasztalatok miatt, gyakorlatilag ilyen szektorális megállapodások halmazával kapcsolódik az Európai Unióhoz, egészen a személyek szabad áramlásától kezdve az áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlásáig, de ezt az EU azért nem akarja járni, mert ez egy kinkeserves, rendkívül kör bonyolult dolog. Tehát ezért is mondom azt, hogy tulajdonképpen bármelyiket is választjuk, hogy a legszélsőségesebb az ausztrál megoldás, legalábbis arra hivatkozik Boris Johnson, ami egyet jelenteni azzal, hogy nincs megállapodás, ez egy ausztrál típusú, nincs megállapodás, és gyakorlatilag a WTO szabályok alapján kereskedni egymással az Európai Unió és Nagy-Britannia, ami azt jelenteni valahol, hogy legalábbis kezdetben, amíg nem tárgyalnak ki egy másik megállapodást, egyenlő szorosabb megállapodást. Nagy-Britannia hátrányosabb helyzetben lenne a kereskedelmet illetően, mint például Kanada, vagy pedig sok más harmadik ország az Európai Unióhoz képest.
Lényegében akkor meg is válaszoltad a következő kérdésemet, ami az lett volna, hogy ha megragadnak az álláspontok és befagynak a jelenlegi szinten, akkor mi történik, de akkor ezek szerint akkor az ausztrál példa lép életbe.
Az is ugye egyelőre az látható, hogy ebben a pillanatban szerintem 50-50% az egyik és a másik megvalósulásának, sőt, ugye sokan azt mondják, hogy most már tulajdonképpen itt az idő fokozni az erőfeszítéseket, egyébként ezt eddig is tették, arra, hogy felkészüljenek arra az esetőségére, amikor Nagy-Britannia gyakorlatilag egy rendezetlen formában távozik az Európai Uniótól, és ennek a következményeit Nagy-Britanniának és az Európai Uniónak is el kell viselnie. Amikor a következményekről beszélünk, az nem feltétlenül Magyarországot vagy Szlovákiát fogja sújtani leginkább, hanem inkább igazából olyan térségeket, amelyek a britekkel sokkal szorosabb történelmileg hagyományosan is, vagy egyszerűen földrajzi közelség miatt sokkal szorosabb kapcsolatban vannak. Csak mondok néhány példát, Hollandia ilyen például, a skandináv országok is, például Belgiumban Flandria ezernyi szállal kötődik a brit szigetekhez.
Nagyon röviden egy teljesen más témáról még. Kötelezettségszegési eljárás indulhat két kis szigetország ellen, Málta és Ciprus ellen, az úgynevezett arany útlevelek ellen. Hát, hogyha ezt magyarra lefordítjuk még magyarabbra, akkor ezek az úgynevezett letelepedési kötvények. Mi itt a probléma? Mert Magyarország ellen ezügyben nem volt ilyen eljárás, úgy tudom.
Igen, azt látni kell, hogy elég hosszú idő kelt az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak, hogy erre a kérdésre rákanyarodjon. Nagyon nem akart foglalkozni kezdetben ezzel a kérdéssel, holott lehetett látni azért, hogy annak vannak zavaró elemei, mégpedig Európai Uniós vonatkozásai. És mégpedig arról van szó, hogyha ugye minden tagállam egyébként szabadon, ugye hiszen ez a saját hatásköre, szabadon adhat ki útlevelet másoknak, más ország polgárainak, természetesen, és az állampolgárságot is adományozhatja másoknak. Ebben nincsen beleszólása az Európai Uniónak. Viszont azt tudni kell, ha valaki magyar útlevelet vagy ciprusi útlevelet is kap egyúttal, vagy akár személyi azonossági igazolványt, attól kezdve viszont az egész ugye a schengeni szabályoknak köszönhetően az egész schengeni térségben és az egész Európai Unióban szabadon mozoghat. És itt van ennek a dolgnak tetszik, nem tetszik, egy Európai Uniós eleme, ami nem is feltétlenül az Európai Unió, hanem a szomszédos országokat is érintheti. Magyarán, hogyha egyes országok olyan módszereket alkalmaznak, áttekintetetlen rendszereket működtetnek, amelyeknek a vége az, hogy ugye milliók euróban is, például Ciprus esetében ugye 2 millió euróba került egy ilyen aranyvízum, tehát hogy cserélnek ugye kezet láthatatlan módon, és nem lehet tudni, hogy végső soron kik kerülnek az Európai Unióba, tulajdonképpen akkor egy biztonsági kockázatot is exportál ez az ország az Európai Unióba, lévén számos olyan, nyilvánvalóan, aki ki tudja fizetni ezt, olyan emberek is így bekerülnek az Európai Unió belkein belülre, akik nem feltétlenül, hát hogy tisztességes okból jönnek az Európai Unióba.
Tehát a kvázi egy-egy nemzetállam vagy tagállam a saját financiális érdekeire hivatkozva uniós állampolgárságot, uniós létet árul egy harmadik országbelinek.
Az nagyon fontos leszögeznünk, hogy egy EU állampolgárság mindenhol nincsen, ugye hisz ez
EU-s létet, azért mondom, inkább EU-s létet.
Igen, igen, de ugye sokan használják egyébként, még újságírók is az uniós állampolgárságot, uniós polgárságnak nevezzük inkább így, de valóban az uniós polgárságnak, vagy állampolgárságnak vannak bizonyos elemei, amik az Európai Uniós tagságból következnek. És ez nagyon fontos például, hogy az, hogy valaki szavazhat például, hogyha egy brit Magyarországon él, és az önkormányzati választásokon például szavazhat ez neki. Ez a, most pont azt példát mondtam a britekkel kapcsolatban, hogy a spanyol Budapesten szavazhat az önkormányzati választásokon, a helyi választásokon. Egyszerűen abból következik ez, hogy ő, mint uniós polgár, erre jogosult. Tehát látni kell azt is, hogy, és ez is megint mutatja azt, hogy mennyire hibrid szerkezet ez az Európai Unió, hogy hiába vannak bizonyos dolgok tagállami hatáskörben, azoknak van hatása a többi tagállam és az Európai Unió egészére is, tehát egy átmeneti formáról van szó. Egyébként, amikor az igazságügy, vagy igazságszolgáltatásról beszélünk, hogy az is ugye most már szintén elfogadott az Európai Unióban, az sem egy országnak a belügye, hogy az igazságszolgáltatásra független vagy sem, hiszen mikor német vállalkozók vannak Lengyelországban, és esetleg egy lengyel bíróság megbünteti őket, vagy pedig bárkit mást, és hogyha ennek az országnak a igazságszolgáltatása nem független módon működik, vagy vannak kételyek ezzel kapcsolatban, akkor sérül annak a német vállalkozásnak, vagy német állampolgárnak is sérülhetnek a jogai. Tehát így látjuk azt, hogy az Európai Unió, mint olyan, mégiscsak releváns faktor ebben a képletben.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!